Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Isten házában. Énekeljük a 91. Zsoltárunk első verszakát Isten tiszteletünk kezdetén, és bár lenne ez nekünk is szívből jövő vallomásunk. Helyünket elfoglalva, magasztaljuk Urunkat énekszóval, énekeljünk tovább a 242. dicséretünket mind a 7 verszakával. Thank you. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Nyíljon meg szívünk Isten beszéde előtt, amely most Márk evangélium a 4. fejezetéből hangzik hozzánk, az első 20 versből a következőképpen. Jézus ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott. Az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban, és ezt mondta nekik tanítás közben. Halljátok, íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy az egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak is felkapkodták. Másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. Amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és meghozta egyik a 30-szorosát, másik a 60-szorosát, sőt némelyik a 100-szorosát is. Majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Amikor egyedül maradt, a körülötte levők a 12-vel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk. Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik, hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Azután így szólt hozzájuk. Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Akik az útfélen vannak, odahull az ige, de amikor meghallják, azonnal jön a sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. Akiknél a maga sziklás talajra hullott, amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják, de nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak. Másoknál a tövisek közé hullott a mag. Ezek meghallják az igét, de e világ gondja, a gazdagság csábítása vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. Akiknél a jó földbe hullott a mag, ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 30-szoros, a másik 60-szoros, és némelyik 100-szoros termést hoz. Urunk Istenünk, tegye áldottá igére figyelésünket, hogy mi is azok közé tartozhassunk, akik élete neki tesző jó gyümölcsöket hoz. Helyünket elfoglalva most imádságban fordulunk hozzá. Istenünk, te borulunk szent színed előtt, és imádunk téged, aki egyedül méltó vagy erre. Nem látunk ugyan szemeinkkel, és nem tapinthatunk kezeinkkel, de a szívünk nyugtalan és békétlen mindaddig, amíg meg nem nyílik számodra, amíg be nem fogad téged, örök lélek. Mit hozhatnánk neked olyat, amit ne bírnál? Mivel kedveskedhetnénk neked, amit szívesen fogadnál? Csak szívünket adhatjuk neked, ez mindenünk. De íme, Urunk, ezt is magunknak tartanánk meg önféltésünkben legszívesebben. bocsáss meg ezt a kicsiny hitűségünket, és kérünk, győzd le félelmünket, hogy merjük odaadni szent kezeidbe önmagunkat, testestől, lelkestől, aki életünk megváltója és beteljesítője vagy. Adj nekünk most, kérünk, friss üzenetet, adjál hírt magadról, ajándékozz meg minket lelki kenyérrel. Megváltó Krisztusunkért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Kettőszázkilencvennegyedik énekünk első verszakát énekeljük most, és készüljön a szívünk valóban Isten üzenetének meghallására. Isten igéje az előbb olvasott igeszakasz mellett még Mózes második könyve 6. részéből hangzik hozzánk, a 28. verstől a fejezet végéig, illetve a 7. rész 7. verséig. Amikor az Úr Egyiptom földjén beszélt Mózessel, így szólt az Úr Mózeshez: Én vagyok az Úr. Mondd meg a fáraónak, Egyiptom királyának mindazt, amit én mondok neked. De Mózes azt mondta az Úrnak: Hiszen én ügyetlen vagyok a beszédben, hogyan hallgatna rám a fáraó? Az Úr azt mondta Mózesnek: Lásd, olyanná teszlek a fáraó előtt, mintha Isten volnál. Testvéred Áron pedig a prófétád lesz. Te mondj el neki mindent, amit én parancsolok neked. Testvéred Áron meg beszéljen a fáraóval, hogy bocsáss el országából Izrael fiait. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, és bár sok jelet és csodát teszek Egyiptom földjén, a fáraó nem hallgat rátok, amíg rá nem teszem kezemet Egyiptomra. Akkor majd kihozom seregemet, az én népemet, Izrael fiait Egyiptomból súlyos ítéletekkel. Majd megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, ha kinyújtam kezemet Egyiptomra, és kihozom közülük Izrael fiait. Mózes és Áron így járt el. Azt tették, amit az Úr parancsolt nekik. Mózes 80 esztendős, Áron pedig 83 esztendős volt, amikor a fáraóval beszéltek. Foglaljuk el a helyünket most. A most olvasott versek bevezető szolgálnak az Ószövetség egyik legjobban ismert szakaszához, az egyiptomi tízcsapás elbeszéléséhez. Küszöbön van már Izrael szabadulása. Az Úr meghallotta a sóhajtozásukat a kemény szolgálat miatt. Elhívta Mózest, majd pedig megújította bizonytalankodó követének az elhívását. Minden készen áll. a szabadulásra. De a szabadulás nem történik meg kemény harc, a fáró és Isten hatalmának összeütközése nélkül. Isten 10 csapással sújtja Egyiptomot, 10 súlyos és pusztító katasztrófával, mire a fáraó kész engedni az Úr hatalmának, és elbocsátja Izraelt. Miért történik ez így? Kérdezi a mai ember. Bennünk is talán megfogalmazódott már ez a kérdés, vagy lehet, hogy nekünk tették föl olyanok, akik olvasták, hallották ezt a történetet. Miért ezek a súlyos és pusztító csapások? Hogyan lehet, hogy Isten, a szeretet Istene ilyen rosszat hoz Egyiptom népére? Talán azoknak van igaza, akik azt állítják, hogy az Ószövetség Istene kegyetlen és véres Isten, és a szeretet Istenével csak az Új Szövetségben találkozhatunk. Túlléphetünk a 10 csapáson azzal, hogy mindez az Úr Jézus Krisztus földre jövetele előtt történt. És ő az, aki felváltotta az Ószövetség kegyetlen és kemény Istenét. E bevezető szakasz, amelyet most hallottunk, minthogyha megerősítené a fentiekhez hasonló vélekedéseket. Hiszen Isten azt mondja, én azonban megkeményítem a fáraó szívét, és bár sok jelet és sok csodát teszek Egyiptom földjén, a fáraó nem hallgat rátok. Hol itt az igazság? Isten megkeményíti a fáraó szívét. A fáraó nem hallgat Isten követeire, Mózesre és Áronra, és Isten ezért újabb és újabb csapásokkal sújtja az országot. És mit tehetett ezzel szemben a fáraó? Hogyan értsük egyáltalán ezt, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét? Hol van itt Isten igazsága, és főként hol van a szeretete, amit mi oly szívesen várunk és elvárunk Istentől? Ezekre a kérdésekre keressük most a felolvasott igeszakaszok alapján a választ. Amikor Istennek ezzel a kijelentésével, hogy én megkeményítem a fáraó szívét, és amely tudjuk, hogy sokaknak megbotránkozást okoz, ezzel szembesülünk, akkor először is azt kell megnéznünk igazán, hogy ki az, aki ezt mondja. Hiszen amikor azt mondjuk, hogy Isten, mert hogy ő jelentette ezt ki, akkor arról beszélünk, aki nem ember, nem egy közülünk, nem egyenlő velünk. Arról szólunk, aki minden létezőnek az életre hívója, és aki a világ törvényeinek a megalkotója, és aki a teremtés jogán végül mindenek ítélője. Ő nem csak Izrael ura, hanem Egyiptomé is. És nem csak a fáraó ura, hanem az egész teremtettségé. Ezért joga van így szólni. Én megkeményítem a fáraó szívét. Továbbá azzal is szembe kell néznünk, hogy valójában kiről is van szó, amikor a fáraó személyét emlegetjük. Mielőtt talán a szerepeket kiosztanánk valahogy így, hogy szegény fáraó, hát megkeményítette Isten a szívét, és milyen kegyetlen Isten, hogy ezt tette a fáraóval. Gondoljuk azonban végig, hogy mit szolgál a fáraó, és mit szolgál az Úr. A fáraó az elnyomás és a halál szolgálja. Ez világosan kiderül, hogyha elolvassuk az egész történetet, nem csak ezt a most idézett részt, hiszen megtudhatjuk akkor azt, hogy Izrael népét embertelen körülmények között tartja, és dolgoztatja, és ráadásul a fiú csecsemőket halálra ítéli. Isten pedig ezzel szemben az életet, a szabadságot képviseli. És mi mégis hajlamosak vagyunk arra, hogy a fáraóval együtt érezzünk, hogy szegény fáraó, hát mit tett az Isten vele, és Isten pedig oda ültessük a vádlottak patjára, hát hogyan gondolja, hogy megkeményíti a fáraó szívét. Vajon miért tesztük ezt? Hogyan lehetséges, hogy ennyire nyilvánvalóan eltorzítjuk a valóságot? Testvérek, igazából ez leleplez bennünket. Leleplezi azt a részünket, ami szeret Istennel szemben számon kérően fellépni. Rávilágít a lelkünk rejtett, vagy lehet, hogy nem is annyira elrejtett szukaira, ahol alapvetően lázadunk Istennel szemben. Gyakran fel sem tűnik, hogy milyen visszás, amint a halál és a pusztulás képviselőjét felmentjük, Isten pedig vádoljuk. És ennek mélyén az van, hogy nem vagyunk készek igazán elismerni, hogy ő az Úr. Isten kijelenti, hogy én vagyok az Úr. Csak vajon ott a szívünk mélyén is elismerjük ezt, elfogadjuk ezt? Vagy az van, hogy nem engedtük át magunkat igazán Istennek, úgy fenntartás nélkül? Talán a szívünk mélyén még háborúzunk vele? Úgy, hogy a kérdéseink és a fenntartásaink nem is valósak, csak arra szolgálnak, hogy a belső ellenállásunkat elpalástoljuk. Mert az Úrral való megbékélt kapcsolatban elismerjük, hogy ővé a kegyelem és az ítélet szabadsága. Hogy Isten, Isten. Az ítélet joga Istené, és nem a miénk. Ha Istennel valóban megbékéltünk, és ilyen kapcsolatban vagyunk, akkor elismerjük, hogy joga van ítéletet tartani a halál szolgája felett, az embereket elnyomorító és gyerekeket elpusztító birodalom irányítója felett. És hogyha igazán megbékültünk már az Úrral, akkor elismerjük, hogy igaz és bölcs döntéseket hoz ő. Akkor is, amikor mi azt nem értjük. De valójában ez az alapállás csak azoktól várható el, akik életük egy pontján eljutottak oda, hogy Jézus Krisztusban megismerték Isten igazságát és szeretetét, valamint az erre adott válaszuk az volt, hogy fenntartások nélkül rábízták magukat az Úrra. Mert hogy az iránta való bizalomba ez is beletartozik, hogy az ítélet jogát meghatjuk neki. Ha pedig ezt nem tudjuk jó lélekkel Istenre bízni, akkor át kell gondolnunk, hogy vajon önmagunkat rábíztuk-e már igazán. Mielőtt azonban bárki is azt gondolná, hogy amik eddig elhangzottak, azok azért hangzottak el, hogy ezt a sokak által kifogásolt isteni tettet, hogy megkeményítette a fáraó szívét, ezt kivonjuk az emberi vizsgálat és megértés szándéka alól. Azelőtt gondoljuk végig, hogy miről is van szó itt igazából. Hogy mi is történt itt valójában. Hogy igaz-e az, hogy Isten abszolút döntéséről van szó, és a fáraó semmit sem tehetett ellene. És ezáltal lényegében Isten azért ítélte meg őt és Egyiptomot, amit ő maga idézett elő. Azt kell válaszoljuk erre a kérdésre, hogy ez nem igaz. Amit itt igényben olvasunk, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét, ez ezen a ponton még nem egy végleges és visszavonhatatlan döntés. Ugyanis észre kell vennünk azt, hogy ez a rész, amelyet most a Mózes második könyvéből hallottunk, ez igazából bevezető, ahogyan az elején már utaltam is erre. Bevezető a 10 csapás elbeszéléséhez, bevezető, amely mint egy előre vetíti, hogy mi is fog történni. Ugyanakkor, hogyha olvassuk tovább, akkor a 10 csapás történetében folyamatában láthatjuk, hogy mi történik a fáraóval, vagyis, hogy mit is jelent a szív megkeményedése. A Biblia akkor beszél kemény szívről, amikor valaki nem kész válaszolni Isten szavára, Isten üzenetére. Amikor nem fogadja el, nem fogadja be Isten szavát, vagy talán már meg sem érti, amit az Isten szólni kíván neki, akkor megkeményedett a szíve. Ez az állapot azonban nem feltétlenül végzetes, hiszen eljöhet az az idő, amikor megbánja a keménységét, és amikor bűnbánattal odafordul az Istenhez, és bocsánatot kér azért, hogy nem volt az Isten számára elérhető. Az egyiptomi csapások visszatérő motívuma, ezt megfigyelhetjük, hogyha elolvassuk végig, hogy még ha a csapás után a fáraó ígéretet is tett Izrael elbocsátására, a csapás elmúltával visszavonta ezt, vagyis megkeményítette a szívét. És azt láthatjuk, hogy az első 5 csapás után a Szentírás csak a fáraóról mondja, hogy Kono kemény maradt a szíve, és nem hallgatott az Isten követeire, Mózesre és Áronra. Vagyis ő keményíti meg saját szívét. És a megkeményítésnek először csak a 6. csapás után lesz Isten az alanya. Ekkor olvassuk először azt, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét. És az is figyelemre méltó, hogy a 7. csapás után a megkeményedésnek már egyszer sem lesz alanya a fáraó. Itt még azt olvassuk, látva a fáraó, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és Konok maradt a szíve neki is, meg szolgáinak is. Megkeményedett a fáraó szíve, és nem bocsátott el Izrael fiait, ahogyan megmondta az Úr Mózes által. És innestől kezdve viszont azt figyelhetjük meg, hogy mindig Isten a megkeményítés alanya. Mire enged ez a nyelvhasználat következtetni? Arra, hogy a fáraó felelős azért, hogy megkeményítette a szívét. Lehetősége lett volna engedni az Úrnak, de nem tette. És ezt erősíti meg az is, amit a szolgák viselkedésével kapcsolatban tár elénk a Szentírás, hogy a szolgák szíve és a fáraóival együtt Konok maradt egy ideig. De mégis eljött egyszer az a pont, amikor a fáraóval ellentétben már meglágyultak, hiszen így fordultak oda a fáraóhoz, meddig lesz még vesztünkre ez az ember? Bocsásd el ezeket az embereket, hogy szolgálhassanak Istenüknek az Úrnak. Nem veszed észre, hogy pusztulóban van Egyiptom? Tegyük fel a kérdést hát, hogy mi Isten szerepe, és mi a fáraóé a megkeményedésben. Kálvin János reformátorunk a következőt írta. A szív keménysége az ember bűne. A szív megkeményítése Isten ítélete. azaz a szív, amelyik elutasítja az Isten szavát, vergődik, szenved, mert tudja, hogy nem jó az, amit tesz, de közben egy kicsit megkérgesedik. Isten pedig újra szólítja, és másodszor már könnyebben mond nemet az Isten szavára. Harmadszor meg már gondolkodás nélkül elutasítja, amit Isten kér. Negyedszer meg már meg sem hallja a szavát. A megkeményedett szívű ember maga választotta azt, amit végül Isten ítéletként beteljesít rajta. Ő maga keményíti meg szívét. És ezzel találta szembe magát az Úr Jézus Krisztus is. Gondoljunk most a másik ige szakaszunkra, amelyet Márk evangéliumából hallottunk. Márk evangéliumát olvasva, bibliaolvasó kalózunk alapján is napi igék, az Úr Jézus által elmondott példázatokkal találkozhatunk, és könnyen értelmezhetnénk Isten igéjét ott úgy, hogy azért beszélt példázatokban, hogy egyesek ne értsék meg őt. De ez nem így van. A példázatok szerepe igazából az volt, hogy felszínre hozza azt a megosztottságot, ami korábban kialakult az Úr Jézus körül. Vagyis, hogy egyesek hittek benne, mások pedig azt mondták róla, hogy az ördög van benne. Hiába látták a jeleket és a csodákat, ott az Úr Jézustól is a fáraóhoz hasonlóan megkeményítették a szívüket, nem hittek Jézusnak. Aki előre elhatározta, hogy nem hisz, hogy nem válaszol Jézusnak. Aki újra és újra megkeményíti magát valamiben, amiről egyértelműen szól hozzá az Úr, azon beteljesedik, amit Jézus így fogalmaz meg, akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. És itt most mindenképpen idéznünk kell egy Zsoltár verset, a 95. Zsoltár 8. versét, figyelmeztetésül is. És azért, hogy mindezeket így gondoljuk végig, most olvashatjuk ott a Zsoltárban. Amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. Isten szent lelke tudja egészen személyessé tenni. Most itt, ebben a pillanatban, mindannyiunk számára a fáraó szíve megkeményítéséről szóló tanítást. Hogyha többször hallottuk már, hogy Isten hív magához, és hogy engedjük át neki az életünket, de eddig még nem tettük ezt meg, akkor tegyük meg most. Ha pedig valamivel kapcsolatban intett bennünket az Úr, hogyha valamit megítélt az életünkben, de mi elhessegettük magunktól az ő szavát, akkor ne játszunk vele, hanem hálával, hogy mégis újból hallhatjuk az ő igéjét, engedelmeskedjünk neki. Hogyha tudjuk, hogy rólunk van szó, most, amikor hangzik az ige is, és mégis kívülvalónak érezzük magunkat, mert már annyira megkeményedett a szívünk, akkor pedig kiáltsunk az Úrhoz. Akkor pedig kérjük, hogy könyörüljön meg rajtunk, és lágyítsa meg a szívünket, nehogy a magunk választotta ítélet beteljesedjen rajtunk. Miközben láthattuk azt, hogy a fáraó felelős döntéséért. A történet egészen Isten dicsőségét szolgálja. A fáraó ellenáll az Úrnak, de ellenállása annál nagyobb dicsőséget szerez Istennek. Minden ellenállás után még nagyobb, még félelmetesebb jelben, csodában, azaz csapásban mutatja meg Isten a hatalmát, egészen addig, amíg, ahogy olvashatjuk, megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. A szív megkeményítése Isten dicsőségét szolgálja hát, valamint azt, hogy Egyiptom is megismeri az ő nevét. És valóban, hogyha belegondolunk, ha a fáraó az első szóra elengedi Izraelt, akkor Egyiptom számára nem derül ki, hogy Isten az, aki kezében tart mindent, hogy Isten az élet és a halál ura. Ahol a káosz és a halál erői szemben állnak, ellenállnak Istennek, még ha hosszantartóan is szembeszállnak vele, ott annál világosabban ragyog fel az Isten hatalma és nagysága. A fáraó szívének megkeményedése és megkeményítése Isten céljait szolgálja. A fáraó Isten ellen fordul, de éppen lázadásában és ellenségeskedésében Isten céljait teljesíti be. Ez is benne van ebben a kifejezésben, hogy megkeményítette Isten a fáraó szívét. Ez pedig ugyanakkor bátorítás és vigasztalás Isten követeinek, Mózesnek és Áronnak. Erről a vigasztalásról írja találóan Calvin: Isten szilárdsággal fegyverezte fel szolgálja szívét, hogy bátran ellenálljon a zsarnok gonoszságának, és emlékezteti őt arra, hogy a megoldást a kezében tartja. Hányszor és hányszor meghátrálhattak volna Mózes és Áron. Látva azt, hogy a fáraó, amikor látszólag már enged, végül mindig visszavonja szavát. De nem éri őket váratlanul a fáraó ellenkezése, és nem gondolják többet azt, hogy elhagyta őket az Úr, hanem végig viszik kemény harcukat, tudva, hogy minden az Úr ügyét szolgálja. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét. Hallottuk most ezen az Isten tiszteleten az Úr szavát, és ezzel megvizsgált bennünket. Megvizsgált, hogy vajon rábíztuk-e már magunkat egészen. Kezébe engedtük-e még az ítéletet is. Megvizsgált, hogy kész-e a szívünk válaszolni az ő szavára, hogy elérhető-e, formálhatóak vagyunk-e még Isten számára. Végül pedig megkérdezi, hogy szembe találva magunkat a gonosznak bármilyen hatalmával ebben a világban, hisszük-e, hogy mindez az ő dicsőségét szolgálja, és vigasztalást jelenthet-e ez nekünk. Így legyen. Amen. Ah, 512. énekünk második verszakát énekeljük most. Istenünk, légy áldott, hogy nem csak az anyagi világban mutatod meg teremtő szeretetedet, hanem a láthatatlan lelki-szellemi valóságban is jelen vagy. Légy áldott az igéért, az indításokért, amik tőled valók, a hírekért és üzenetekért, amiket te adsz magadról. Légy áldott, hogy tapasztaljuk, nem hagyod el népedet, velünk vagy, ahol a te nevedben akár ketten vagy hárman is egybe gyűlünk. Köszönjük neked, hogy megbiztatod hitünket, a mustármagnyi kis hitünket. Könyörülj rajtunk, hogy növekedjen bennünk a tőled való áldott mennyei élet. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne keményítsük meg a szívünket, hanem valóban elérhetők, megszólíthatók, formálhatók, vezethetők lehessünk előtted. Ne engedd, hogy a lehúzó erők átvegyék a hatalmat az emberi szívekben. Könyörülj azokon, akik szívében szomorúság, elkeseredettség van. Adj kérünk élő hitet az embereknek. Áld meg kezünk munkáját, az ügyeket, amelyekben járunk, hogy azokban is vezetésedre figyelhessünk. Legyen kegyelmet kérünk, Anya Szent Egyházunkkal, hogy betölthessük a küldetést, amire hívtál és szántál minket. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hálóáldozattal is feleljünk Isten igéjére, adakozással is vaj. Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hálóáldozatomat. Szeretettel hívok mindenkit a ránk következő hét alkalmaira, mely a nyári rendszerint alakul. Itt tehát sok szeretettel hívok mindenkit egy hét múlva a vasárnapi istentiszteletünkre, illetve csütörtökön is a bibliaórára, amely most igazából úgy alakul, hogy kedd, szerda és csütörtök este várom szeretettel azokat, akik szeretnének együtt gondolkozni, együtt beszélgetni gyülekezetünk megújulásáról. Ahogyan mondtam is, a csendes héten is gyülekezetünk küldetése lesz a téma, erről fogunk gondolkozni, erre szeretnénk figyelni, Isten előtt elcsendesedve, de jó lenne, és ez a három este ezt a cél szolgálja, hogy akik nem tudnak jönni velünk a csendes hétre, ők is mindezt végig gondolhassák, illetve, hogy együtt végig gondolhassuk. Tehát kedd, szerda és csütörtök este ezt erre lehetőség. Az alapján, a vezérfonal alapján, amelyet egyházunk, Egyházi Jövőkép Bizottsága hozott létre, és amelyből én már itt istentiszteleteken többször is idéztem. Ez a vezérfonal tervezi ezeket a beszélgetéseket három estére, viszont ezek összefüggnek, tehát, hogyha valaki valóban szeretne bekapcsolódni, és remélem, hogy sokunk számára fontos ügy ez, akkor ez azt jelenti, hogy mind a három este itt kellene lenni. Illetve, ahogyan elmúlt vasárnap is mondtam, ennek kiinduló pontja az a bizonyos kérdőív, illetve azoknak a kérdőíveknek az értékelése, amelyeket nem olyan régen kiosztottunk, és amelyeket, hadd mondjam el, lehet, hogy ez nem volt egészen világos és egyértelmű, nem nekünk kell kitölteni, tehát erre a kérdőívre nem a saját véleményünket kell írni, hanem körülöttünk élőket, szomszédokat, ismerősöket, leginkább olyanokat, akik nem járnak a gyülekezetünkbe, kellene megszólítani, velük beszélgetni mindarról, amire a kérdések vonatkoznak, és aztán ezt lehet összegezni ezen a kérdőíven. Tehát ennek a három estének, a három estén folytatott beszélgetéseknek kiinduló pontja ezeknek a kérdőíveknek az értékelése. Enélkül igazából nem nagyon tudunk, illetve tudunk beszélgetni azért gyülekezetünk küldetéséről, de jó lenne a vezérfonal alapján. Tehát kérem azt, hogy aki még így nem hozta vissza ezt a kérdőívet, remélem, hogy most még vannak a testvérek, olyanok, akik most visszahozták, hogy valóban legyen anyag, amit föl tudunk dolgozni, és ami kiinduló pont lehet számunkra. Tehát kedd, szerda, csütörtök este 6 órai kezdettel lesz lehetőség így erre a vezérfonalunk alapján, de azt kérem, ezt még egyszer hangsúlyoznám, hogy aki ebben szeretné részt venni, akkor lehetőleg mind a három este legyen itt, mert ez egy folyamat, és a három este tudjuk ezt így végigbeszélni. Azok számára, akik tudnak jönni velünk csendes hétre, hirdetem, hogy elkészült a csendes heti tájékoztató, az istentisztelet végén, majd amikor elköszönök ott a testvérektől, akkor ott lesz a kezemben, tehát el lehet kérni ezt a csendes heti tájékoztatót. Hirdetem még azt is, hogy vasárnap, tehát egy hét múlva vasárnap istentisztelet után imaórát is tartunk, készüljünk így tehát a jövő vasárnapra. Most pedig az új énekeskönyvünk 673. dicséretét énekeljük végig mind a négy verszakával, a negyediket majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcát rád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa arcát feléd az Úr, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!